Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, ugye a plébános atyának a szabadsága miatt alakult így a helyzet, hogy felsőgödöm mondtam a 8:30-es misét, és ez pedig 10:30-re került. Kevesebben vagyunk, de hát sokan nyilván máshová mentek, vagy éppen felsőgödve, vagy tegnap este jöttek. Odaadó, figyelmes szívvel köszöntjük az Úr Jézust, és aztán gondolunk rá, hogy a nyár lassanként a fordulóján túl van, betakarítás, aratás, szüret közeledik. Imádkozunk azokért, akik a mezőgazdasági munkát végzik, megpróbáltatások, gondok és örömök között. És aztán gondolunk a fiatalokra, akiknek a vakációja lassanként már látható módon rövidülni kezd, egy kicsit talán készülnek szorongó szívvel, vagy ki tudja, hogy a következő iskola évre. A felsőgödi templomban, nem tudom, hogy itt is érvényes-e, de hát ott azt hirdettük, hogy a mai vasárnapi szentmise persely pénze a katolikus iskolák javára fordítódik, úgyhogy hát talán itt is így van ez. Szent hajlékában lakik az Isten, az egyetértőket házába fogadja, ő ad népének hatalmat és erőt. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben ezt mondta Jézus a tömegnek. A mennyek országa olyan, mint a földbe rejtett kincs, amelyet egy ember megtalált. Elrejtette újra, azután örömmel elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvette azt a szántóföldet. A mennyek országa olyan, mint amikor egy kereskedő igaz gyöngyöt keresett. Talált egy nagyon értékeset, erre elment, eladta mindenét, amilyen csak volt, és megvásárolta azt. Végül a mennyek országa olyan, mint amikor a hálót a tengerbe vetik, és az mindenféle halat összefog. Mielyt megtelik, a partra vonják, és nekiülve kiválogatják, a javát edényekbe rakják, a hitványát pedig kidobják. Így lesz a világ végén is. Kivonulnak az angyalok, a gonoszokat elválasztják az igazaktól, és tüzes kemencébe vetik. Ott sírás lesz, és fogcsikorgatás. Értitek-e mindezt? Igen, felelték. Erre így folytatta. Minden írástudó, aki jártas a mennyek országáról szóló tanításban, olyan, mint egy családapa, aki kincseiből régit és újat vesz elő. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, az evangéliumban, Szent Máté könyvéből olvasunk három olyan példabeszédet, amelyek a mennyek országáról szólnak, és amelyeket egyedül Máté őrzött meg számunkra. Milyen érdekes, az első kettő, amelyik egy párt alkot, ilyen iker példabeszédnek szokták nevezni az ilyesféléket, ugyanazt az igazságot, kétféle történettel hasonló, párhuzamos a szerkesztett történettel mutatja meg Jézus. Az első ugye azt mondja, hogy a mennyek országa kincs, amely el van rejtve. Az elrejtett kincsek az ókori embernek az életében nagyon nagy szerepet játszottak. Sok történet szólt ezekről az elrejtett kincsekről. Azért van ez, mert akkoriban ugye nem voltak bankok, nem volt bankbetét, stb. Az emberek a megtakarított vagyonukat féltették tolvajoktól, féltették a történelemnek a katasztrófáitól, főként aranyban, drágakövekben voltak ezek a kincsek, hogy könnyen kezelhetők legyenek, de hogyha hirtelen például menekülni kellett, mert jött az ellenség, akkor ezeket a kincseket nem vitték magukkal, mert féltek, hogy útközben kifosztják őket, hanem elásták. És aztán ugye előfordult az is, hogy aki elásta valahol a kincsét, nem tudott visszamenni érte. Megmondta a fiának, az unokájának, hogy az majd csak visszamegy, esetleg az sem ment vissza. És akkor egy csomó ilyen kincs elásva, itt is, ott is hevert, megfeledkeztek róla a régi tulajdonosai, meghaltak, és elő-elő fordult, hogy valaki váratlanul is kincset talált. Ezeknek a híre ugye bejárta a földet, mindenki hallotta, kié lehet, stb. És aztán a római birodalomban is, a zsidók között is az volt a szabály, hogyha nem lehet tudni, hogy ki ásta el a kincset, akkor, amikor előkerül, vagy már nem élt a régi tulajdonos, hát akkor azt illette meg a kincs, aki akkor tulajdonosa volt annak a földnek, amelyben a kincs előkerült. Vannak történetek erről aztán, hogy ugye előkerült valami kincs, és akkor aki megtalálta, nem a tulajdonos találta meg, de mégis el akarta summantani, el akarta vinni magával, a tulajdonos rájött, akkor beperelte, és akkor bíráskodásra került a sor. Vannak olyan kalandos történetek, hogy a bírák ugye maguk is hát megirigyelték a nagy kincset, és akkor a veszekedő feleket lenyakasztatták, mit veszekszenek, és kincset maguk zsebre vágták. Tehát ezek ilyen érdekes antik krimik voltak arról, hogy mi lesz az ilyen elásott kincsekkel, hogy gazdagodik meg váratlanul valaki, vagy miféle kalandok közé kerül akkor, amikor egy ilyen kincsre rábukkan. Jézus elég sajátos történetet mond, és a kincsről nem magáról beszél, hanem a mennyek országára vonatkoztatja azt a történetet, amelyet elmond. Egy napszámos, vagy egy munkás, aki valakinek a földjét mondjuk ássa, vagy szántja, ottan kincset talál. És akkor ugye rájön ennek az értékére, és gondolkozik, hogy hogy lehetne ezt törvényesen az övé, és gyorsan visszatemeti a kincset, semmit sem mond a gazdának, hanem hazamegy, pénzét teszi mindenét, és megvásárolja azt a földet, ahol a kincset lelte. És akkor újra oda megy, és most már gazdaként előássa a kincset, és hát mindenki csodálkozik, hogy hirtelen ugye milyen nagy vagyonra tett szert. Érdekes történet ez, és ugye érdekes lehet elképzelni ennek az embernek a helyzetét, nagyon drukkol biztosan, hogy míg ő, hát ugye minden egyelőször is legyen elég pénze, sikerüljön rávenni a gazdát arra, hogy eladja a földjét, nem is akarta eladni eddig, de hát ő akkora pénzt kínál érte, hogy majd nem sajnálja a földet, eladja. És aztán, hogy közben valaki más rá ne találjon, mert akkor potyára adta el mindenét, hogy megszerezze a földet, nem találja már meg benne a kincset. Tehát mégis megtalálta. A Jézus történetében ez a kincs a mennyek országa. Hogy aki ráeszmél annak az értékére, az, kérem szépen, az boldog, és örül, és mindenét odaadja azért, hogy ennek a mennyek országának ő a részese legyen, a birtokosa legyen, hogy ez az övé legyen. Érdekes elgondolkodnunk, amikor erről beszélünk, vagy ezen gondolkodunk, hogy az életünkben hogy is vannak az értékek. Manapság sokat beszélnek, sokat írnak erről, hogy az értékek milyenek az ember életében. Ugye mi, ilyen modern emberek, azt gondoljuk, hogy az értékeket pénzben lehet lemérni, pontosan mennyit ér, mennyi pénzt adnak érte. Valójában azért amúgy is tudjuk, hogy nem olyan egyszerű ez, mert az emberek értékelése különböző. Aki nagyon szereti a futballt, annak sokat ér az, hogy eljusson egy futballmeccsre, pénzt is áldoz érte, sok mindenről lemond, csak hogy ott lehessen a kedvenc csapatát megnézni. Másik embert meg nem érdekli ez, és az ő számára ez nem érték. És aztán olyan érdekes, hogy egy gyereknek például az érték tudata. Van egy ilyen anekdota, hogy egy 6 éves kisfiút a keresztapja meg akart ajándékozni, és akkor mondta az apjának, hogy itt van egy betétkönyv, nem tudom, hány millió forint van benne, ezt adnám a fiadnak, jó lesz-e? Hát persze, hogy jó lesz. De azt mondja, a választás elé állítom azért, jobb kezembe betétkönyvet fogta, bal kezébe meg egy szép piros labdát, kérdezte, hogy melyiket választott. Hát a gyerek a piros labdát választotta, és a másik mondta, hogy sajnos, hát látod, azt adom neki, ami ő neki a kedvesed, odaadta a piros labdát, és megtartotta a 5 millió forintról szóló betétkönyvet. Nem biztosan tudjuk, hogy mi az igazán értékes. És az érték tudatunk lassan alakul ki. Valahol a lelkünk mélyén magunk se tudjuk sokszor, hogy mit, mire értékelünk igazán. Az egészségünket például nem becsüljük mindaddig, amíg megvan. És amikor valami veszedelem fenyegeti, vagy az a gondunk, hogy megrokkan az egészségünk, akkor egyszer csak észreveszünk, hogy ez mennyi mindent ér. Addig nem vigyáztunk magunkra, most meg pénzt nem kímélünk, hogy olyan helyre kerüljünk, ahol meggyógyulunk, orvosokra költjük a pénzünket, és így tovább, csak hogy egészségesek legyünk. Amikor ilyen értékkonfliktusok alakulnak ki az életünkbe, amikor valamiről le kell mondanunk ahhoz, hogy a másikat megtaláljuk, akkor tisztázódnak tulajdonképpen azok a belső értékelési szempontok, amelyek vezetnek a döntéseinkben. Ugye olyan érdekes ez, hogy tényleg mit is becsül igazán az ember. Sokszor elmondtam már innen a szószékről is egy régi történetet, egy gyerekünknek, diákunknak az édesanyja nagy beteg lett, meglátogattam a kórházba, és akkor hát ott a mindenféle nehéz körülmények között alig lélegzett, de nagyon jókedvel viselte az egészet, és kérdeztem, hogy hogy győzi ezt így. És azt mondta, hogy tanár úr, hát azt hittem, hogy engem ez a nagy kamasz kölyköm, gyerekem, fiam nem szeret. De most, hogy beteg lettem, itt van minden nap, és nem megy a barátaihoz, és nem megy futballozni, hanem eljön. És ez nekem megéri, hogy ilyen beteg lettem. Mert látom, hogy mégis fontos vagyok számára. Milyen érdekes ez, hogy az érték tudatunk akkor tisztázódik, amikor le kell mondanunk valamiről azért, hogy elérjük azt, ami igazán fontos számunkra. Magunk se tudtuk, hogy mennyire fontos, de amikor kockára kerül, amikor választanunk kell, akkor le tudunk mondani a kevesebbre értékeltről azért, amit nagyobb, értékesebbnek tartunk önmagunk számára. Jézus arra tanít, hogy az Isten országa nagyon nagy érték. Megéri, hogy mindenünkről lemondjunk érte. És igazán akkor látjuk, hogy mekkora érték, amikor alkalomattán le kell mondanunk érte erről, arról, amarról. És igazán egyszer csak ma észreveszünk, hogy mindenről le kell mondania az embernek ahhoz, hogy az Isten országa az övé legyen. De ez nem veszteség, nem nagy ár, hanem sokszorosan megéri az Isten országa, hogy mindenről lemondjunk érte. Van, akinek az életében ez tényleg egy ilyen látványos nagy döntéssel valósul meg, mint Szent Ferenc, aki egyszer csak rájött arra, hogy ő akkor tud Isten országának a közelébe kerülni, ha az evangélium szerint mindenét szétosztja, lemond a vagyonáról, családjáról, stb. És koldusok közé áll, és akkor egészen szabad szívvel tudja az Istent követni. És boldog lesz, és nem azt érezi, hogy valamit elvesztett, hanem hogy megnyert valamit, mert most az övé az közelébe jut annak, ami igazán boldoggá teheti az embert. Ez a példabeszéd erről szól, hogy a mi életünk is ilyen, csak nem egy nagy döntéssel történik ez, hanem lassanként jövünk rá arra, hogy mit is ér, milyen nagyszerű dolog az Isten országa, az Isten szeretete, a mennyországnak a reménye, az Isten közelének a öröme, és aztán lassanként, amikor itt is, ott is áldozatokat kell hoznunk érte, akkor csodálkozunk el rajta, hogy ezt is meghoztuk, és nem azért, mert félünk az Istent, hogy megbüntet, ha ehhez vagy ahhoz ragaszkodunk, hanem azért, mert jó szívvel tudunk áldozatot hozni azért, amit megszerettünk, amiről érezzük egyre jobban, hogy betölti az egész életünket örömmel és szépséggel. Valami ilyesmiről szól ez az evangéliumi példabeszéd. És ugye milyen érdekes, hogy ennek az embernek ez a mesés történethez tartozik, hogy pont az egész vagyonára szükség volt ahhoz, hogy azt a földet megvegye. De az pont elég volt hozzá. Nem tudjuk, mekkora vagyona volt, kicsi volt, nagy volt, nem számít. Nem lehet ezt kimondani, hogy az Isten országának a megszerzéséhez ennyi meg ennyi pénzre van szükség. És ha nincsen, akkor güzülj, és aztán utána meg tudod venni magadnak. Amit van, arra van szükség, hogy az Isten országa tiéd legyen. Hogy Jézus azt is mondta máshol, hogy ahol a kincsed, ott a szíved is. Ha fölismered, hogy az Isten országa mekkora nagy kincs, akkor a szíved oda ragaszkodik ahhoz, és a többi értékét veszti ehhez képest. És tudsz lemondani róla, hogyha úgy fordul. És azután pont ez az életünk tisztulásának az útja, az értelme, hogy egyre inkább azt éljük át, amit addig csak az eszünkkel vallottunk, vagy mondtunk, hallottunk mástól, hogy igenis ez a legnagyobb kincs, az egyetlen olyan kincs, amiért élni érdemes, az Isten szeretete, az üdvösségnek a reménye, az evangéliumnak a világa. Éles látás kell ehhez. Olyan szép az Ószövetségben, ugye Salamon imádkozik, hogy bölcsességet adjon neki az Isten. És az Isten gratulál neki, hogy nem azt hosszú életet kért, nem gazdagságot, nem azt, hogy az ellenségei pusztuljanak el, hanem egy ilyen világos látást. Talán mi is imádkozhatunk ezért, de aki már ezt kéri Istentől, hogy világosan különbséget tudjon tenni az értékes meg a kevésbé értékes között, az már különbséget tud tenni közte, mert nem egy jó téli kabátért imádkozik, vagy nem ilyen vagy olyan, nem tudom, sportszerelésért imádkozik, hanem pont ezt a éles látást kéri az Istentől. És az Isten megadja nekünk. Éles látás kell ehhez, hogy csak ugyan tudjuk, hogy az Isten országa az nem egy nyűgös teher, amit hordoznunk kell, hanem valami nagyszerű dolog, aminek örülhetünk, és ami az egyetlen igazi öröm, ami az életünket értelmessé, széppé, gazdagá teszi. És aztán kell elszántság, hogy csak ugyanaz tudjuk érte adni, amihez ragaszkodnánk, akkor, hogyha az úgy fordul. És ha fájdalomba kerül is, akkor is érezzük azt, hogy ennek a fájdalomnak értelme van. Nem az Isten nem meggyötörni akar, nem próbára tenni, hogy erre is hajlandó vagyok-e, hanem igenis számunkra is tisztázni akarja azt, hogy ennél is többet ér, ennél is nagyobb az, ami a szívünket betölti, amire teremtett az Isten országának az öröme, a tágassága, a gazdagsága. Ahogy egy szerelemnek a nagysága, az igazsága akkor derül ki, hogyha áldozatokat hoz érte az ember, és azt nem rossz szívvel hozza, nem kényszerűen vagy kétségbe esetten, nem számlálgatja, hanem odadobja mindenét, és aztán akkor látja, hogy milyen nagy erővel kapcsolódik ahhoz, akit megszeretett. Hát valahogy így szeretheti meg az ember az Isten. Arra születtünk, hogy így szeressük. És arra születtük, hogy ez a szeretet, aminek a lángja csak pislákol talán bennünk, ez egyszer csak tényleg beborítsa az egész szívünket, aztán képessé tegyen arra, hogy mindenünket odaadjuk azért, akit ennyire megszerettünk. Kedves testvéreim, kérjük, hogy ilyen örvendező szívvel tudjuk szeretni Istent, és aztán a kincsünk ne máshol legyen, hanem érezzük azt, hogy ő az igazi kincsünk, és aztán tudjunk bátran, okosan áldozatokat is hozni érte, és aztán ezeket ne ilyen szolgalélekkel hozzuk, hanem igazi nagy belső örömmel, odaadással. És kérjük, hogy itt tudjunk tanúságot tenni ennek a mi kereszténységünknek, az erejéről, a szépségéről az emberek között, azok között, akik ránk vannak bízva, azok között, akik körülöttünk élnek. És aztán akkor találják meg ők is ezt a kincset, mert ez a kincs olyan, hogy nem egy emberé lesz, aki a többiek elől elorozza, hanem ez mindenkié lehet, mind azért, aki valóban rátalál, és aki valóban kész arra, hogy mindenét adja érte. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Imádkozzunk testvéreim mennyei atyánkhoz, és Salamon király példája szerint kérjünk tőle igaz bölcsességet.
Adj, Urunk, bölcsességet szent atyánknak, püspökeinknek és papjainknak, hogy a helyes úton vezessék népedet az örök hazafelé.
Kérünk téged, hallgass meg minket.